nem arról, hogy milyen színű legyen az erkély az épületeken, uh-huh. vagy hogy nézzen ki. És mint kiderült, miután már elmentek az egyeztetésről, azután derült ki, hogy egyébként ott volt a beruházó is.
No.
Ez jó lett volna, hogyha előre tudjuk, és akkor személyesen is lehet kérdezni a lakosoknak tőlük. Tőle.
Hát talán a bizalomépítésnek, hogyha jó sikerül egy ilyen találkozó, az egy alkalma lehet, ahol akár a kölcsönös beruházás, a kölcsönös megértése a másiknak, befogadása az elveinek talán segíthet, tehát akár, hogy a lakók valamit megéreznek, hogy ne ijedjenek meg, a beruházó pedig érzi, hogy ezt a feszültséget érdemes nem tovább fokozni, hanem együttműködni, nem tudom. De hát akkor erre most nem került sor, akkor ezt ne is firtassuk, hogy mi lehetne. Lesznek még ilyen nyilvános fórumok? Mert ugye holnap van ez a határidő, amit említett, augusztus 6-a.
Így van, holnap van a határidő, pontosabban az ETR nevezeti felületen még ügyfélkapuval 7-ig, tehát péntekig már kicsit.
Hát az sem túl hosszú, igen.
De... Igen, 6-ig azt elmondom, hogy a partnerségkukac.másodikkerület.hu címre mindenki küldje el, akár a pro, akár a kontra észrevételeit és konkrét javaslatait is akár, hogy mit szeretne adna a telken, illetve mit fogadna el. Hát az nagyon fontos, hogy tulajdonképpen az elejétől kezdve jó egy ilyen folyamatban, hogyha nyílt és bevonó a kommunikáció, azt értelmezem, hogy az egész folyamatot a beruházó finanszírozza ilyenkor. Tehát azt a 200 plusz oldalas dokumentációt, ami az eddigi egyeztetésekre elkészült, hogy mi a várostervező javaslata az építési szabályzat módosítását, a beruházó kérdése alapján, mindent ő finanszíroz. És az, hogy például ez az egyeztetés egy részvételiségi, valós részvételiségi folyamat legyen, tehát workshopokat lehetne tartani, vagy akár még reprezentatív felmérést is lehetne készíteni a lakosokkal, és akkor ezt a 3 alkalmat, pontosabban összesen 7 alkalom, mert már 23 óta zajlanak az egyeztetések, azt úgymond meg lehetett volna spórolni, hogy nem mindig csak 20 adott esetben különböző lakos mondja el, hogy ő mit szeretne a személyes egyeztetéseken, szóval, hogy lehet ezt hatékonyabban is, és mi a frakcióval javasoljuk is már évek óta, hogy valódi bevonó folyamatok legyenek az önkormányzatban, mert hogy mindenki jobban jár, hogyha nem a 7. egyeztetésen derül ki, hogy egyébként lehet, hogy az egészet lehet kezdeni előről is túlzással.
Említette, hogy 45%-os beépítettség lenne a mostani tervek szerint ki a 95 lakásos tervben. Amikor véget ért ez a, vagy hogy mondjam, lezárult tegnap, vagy szarnapokban ez a találkozó, akkor ott maradtak valamiben, vagy mindenki elmondta a saját álláspontját, ezeket rögzítették valami jegyzőkönyvbe, és fölálltak. Tehát voltak-e érvelések, közelítések, adott-e föl valaki a saját álláspontjából valamit, vagy változtatott-e, megteremtődött-e valami belátás, szóval volt-e valami ilyen jellege, vagy ez egy totál száraz rideg egyes, vagy felolvasás és információcsere volt pusztán?
A lakosokat nagyon nagy elismerés kell, hogy érje ezzel kapcsolatban a helyi lakosokat, például Susánszki Ádámot, aki egy petíciót indított azzal kapcsolatban, hogy a lakosok fogalmazzanak meg kéréseket, aha, hogy mi legyen akkor a konszenzus, vagy közel konszenzus a lakosok kérései közül, ami még akár beláthatóan, a beruházó által beláthatóan.
Még beleférne.
Igen, ami belefér, ez a lakos, akit említettem, ezen a fórumon is felszólalt, és a lakosok felé fordulva, tehát megfordult ez a frontális, úgymond, ez az iskolás.
Igen, az oktatási rendszerek, igen. Abból ismert.
Mondta, hogy akkor fogalmazzunk meg közös kéréseket, és akkor azt így egy csomagként le tudjuk tenni a hivatal asztalára. Szóval tényleg elismerés feléjük, és még ez 6-áig, tehát holnapig alá lehet írni ezt a lakossági petíciót, amit egy kérdőív alapján végül is megfogalmaztak a lakosok. Köztük mi is segítettünk, kérték a segítségünket, hogy mi is segítsünk a fogalmazásban, és tájépítészbevonásával megfogalmazták ezeket a kéréseket. A főépítész úr azt mondta, hogy hogy rendben, meghallottuk a lakosok szavát, kérjük, hogy akkor ezt a javaslatcsomagot majd 6-áig küldjék el a hivatalnak. Szóval, hogy ott eredményt nem hirdettek, de azt mondták, egyébként jegyzőkön készül, igen, ezeken az egyeztetéseken, azt mondta a hivatal, hogy újra átnézik az észrevételeket, és próbálnak egy új ajánlatot kérni a beruházótól, hogy esetleg egy alacsonyabb lakásszámot és beépíthetőséget tud-e javasolni. És tényleg nagyon örülnék neki, hogyha szerintem mindenki érdeke, hogyha ha valóban akkor egy három oldalú tényleg akár a beruházó tényleges fizikai bevonásával, meg a hivatallal, meg a lakosokkal egy három oldalú kompromisszumkeresés indulna el, mert az a célra vezető.
Az merült-e föl ott ezen a fórumon, ugye most egy tervet készítenek ezekből a reflexiókból, amiket a lakosok tettek, mondta, hogy a nevét is mondta az illetőnek, aki ezt szervezi, hogy ez ne pusztán a helyi építésznek és a hivatalnak szóljon, hanem valamilyen módon megpróbálják párbeszédre invitálni a beruházót. Merült-e föl ilyen, hogy hát, hogyha az a másik iránti belátást valamilyen módon kölcsönösen megteremteti, vagy ez most nem nagyon fér bele ebbe a nyári meleg időkbe?
A lakosok nem kezdeményeztek a beruházó felé párbeszédet, hogy ez a petíció a második közi polgármester.
Tehát ez a hivatalhoz megy, igen.
Viszont úgy tudom, hogy a beruházó megkeresett lakosokat, hogy szívesen beszélgetne velük, úgyhogy meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Nyilván ez is jobb lenne, hogyha ha nyílt ajtók, nem zárt ajtók mögött, hanem tényleg egy nyílt és egyértelmű és átlátható beszélgetés lenne. Ennek nem tudom, hogy mennyire van meg a kultúrája itthon, de hát valahol el kell kezdeni.
Hát, és tulajdonképpen egy win-win helyzet keletkezett, tehát, hogy mindenki valamilyen módon akár győztesként és nem pedig kudarcként kerülhet ki egy ilyenből, de nem akarok ilyen futurológiai futamokat futni, mert hát nem ismerem jól a helyzetet, de az egész biztos ismerve az ilyen közösségi akciókat, hogyha ennek a szándékát, már csak a szándékát is jelzi mind a három fél, pláne, hogyha még konkrét lépéseket is tesz, hogy ez jót tud tenni, olajozni tud egy ilyen megegyezést. Köszönöm szépen, most közvetlen friss dolog, akkor kevéssé várható, ennyi, hogy lesz a petícióhoz kapcsolódókból lesz egy ilyen listájuk, és aztán utána még annyit, hogy mit kezdenek vele, eljutatják gondolom a főépítészhez, és még tovább is a közvetlen a beruházához is talán?
A főépítésznek fogják eljuttatni, tehát hogy Susánszky Ádám a kezdeményező a partnerségkupat második körökön, most még egyszer elmondtam, mert még erre bárki.
Nagyon jól tette, igen.
Küldi, és még utána is fogja folytatni a petíció, az aláírásgyűjtést. Most másfél nap alatt majdnem több mint 200-an is. Tudom, három óra alatt majdnem 100-an aláírták, mint tegnap este került ki. És egy dolog még, hogy a fejlesztőnek feladata az, hogy az ellentételezések, tehát ez a 740 millió forintos ellentételezések mellett, amely kapcsán megköttetett már egy szerződés, egy honlapot is létre kell hoznia, hát 30 napon belül, ami már lejárt, úgyhogy ezt mindenképpen jelezni fogjuk a beruházónak, hogy...
Ez a folyamatos tájékoztatást kell, hogy szolgálja, gondolom, ez a honlap, ugye? Tehát, hogy állandó...
Igen, úgyhogy ez még egy nagy hiányosság, vagy csak mi nem találtuk meg egy internetes keresés alapján, úgyhogy ezen elvileg mindenki nyíltan és transzparensen követni tudja a beruházás állását, esetleges forgalomkorlátozásokat, egyeztetések állását.
Hát köszönöm, Ágnes, hogyha valamilyen változásnak a körvonala látszik is, már örülnénk, ha értestenek bennünket, és szívesen visszatérnénk rá, akár érintettek megszólaltatásával, de hát ön is egy érintett valamilyen szinten, de jó lenne erről.
Én kerületi lakos vagyok.
Na, igen.
És érintett vagyok. Köszönöm.
Gárdonyi Ágnes volt a vendégünk, a második kerületi önkormányzat környezetvédelmi munkabizottságának tagja, ha jól vettem most ki, és arról beszélgettünk, hogy Budán a Romer Flóris utca és talán valahol a közelben a Margit körút sarok körül, ahol az autóklub épülete volt, ott egy beruházás terveződik, e körüli lakossági akaratokat, illetve e körüli párbeszédet, annak hiányát és meglétét próbáltuk itt számba venni az elmúlt percekben. Köszönöm szépen Gárdonyi Ágnesnek. Kezdj csokolom.
114, 115, 116,
117 perc.
Augusztus 21-től 23-ig lesz az idén a Pannonhalmi Művészeti Fesztivál. A sajtóanyagból nagyon izgalmas különböző műfajok vagy dimenziók találkozását lehet kiolvasni, itt zene, képzőművészet, irodalom, ezeknek a találkozása, ezeknek az egymásra való hatása. Szóval sok minden történhet itt, de a részletekről hadd kérdezem Dejcsics Konrád atyát, aki a fesztivál igazgatója. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat.
Nagyon izgalmasnak tűnik, amiket itt felsoroltak, Bach, Kurtág György, aztán az irodalomban Eszterházi Péter, Parti Nagy Lajos, és hát iskolák is tulajdonképpen, a Színművészeti és a Képzőművészeti Egyetem hallgatói, ha jól vettem ki. Szóval nagyon sok mindenkinek a találkozásából biztos valami nagyon izgalmas lesz, de az ön szavaival, vagy az ön hangján szeretném, hogy ha egy kicsit beavatna bennünket ebbe a mostani művészeti fesztivál programba.
Ja, fesztiválnak augusztus végén, augusztus 21 és 23-a között kerül sor rá, és négy alapvető pillére van: a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás, hiszen a Pannonhalmi főapátságban van, és a fesztiválnak az alapütemét a Bencés szerzetes közösségnek az imádságai adják, és még egyébként fiatal szerzetesek felkínálnak olyan lehetőségeket, mint labirintusjárás, vagy a ház különleges helyeinek a megismerése egy kicsit ilyen spirituális impulzusokkal, és valóban találkozáshoz nyilván akik jönnek a fesztiválra a Monostorba, ők vagy otthon vannak, vagy kevésbé vannak otthon így a hívő ember világában, de a kultúrával való találkozás ez egy ilyen izgalmas dialógust is tesz lehetővé, és fordítva is így van, hogy a zenészek, művészek egy kicsit belemerésznek a 1000 éve ott élő szerzetes közösségnek az életébe is.
Egy kicsit a zenei arculatba avasson be bennünket, ha csak kérem, hogy itt az Arcus Temporum kapcsán mi az idei évnek tehát mi az, amit kiemelne ebből az idei évnek a produkcióiból?
Ja, a fesztiválom hagyományosan egy klasszikus és egy kortárs mester művei beszélgetnek egymással. Idén Johann Sebastian Bach és Kurták György művei lépnek párhuzamba, és Keller András hozta létre ezt a programtervet, 5 koncertre kerül sor, és ő azt mondta, hogy a jelenetektől a jelenetekig haladunk, ugye Kurtágnak 2 ilyen jelenetek című munkája alkotja az egésznek a keretét, és közben a második és a 4. koncerten pedig a 2 szerzőnek ilyen főművei szólalnak meg, amelyek persze kamaraformációban, vagy szólóhangszeren, a Kafka töredékek és a Goldberg variációk. És a Goldberg variációkat egy nagyon tehetséges fiatal zongorista, Berec Mihály fogja játszani, és a középső koncerten, a 3. koncerten ott pedig Kurták György feleségére emlékezünk, akivel ugye egy ilyen elválaszthatatlan zenepedagógiai párost is alkottak, és ezért már ott is vagyunk az iskolánál, hogy mind Kurták György, mind persze Bach egy ilyen iskolateremtő, vagy hát lehet, hogy kevés is, hogyha ezt mondom, volt. Arra figyelünk még, hogy fiatal zenészeket is, itt lesz Noah Hendrix, aki 2 koncerten is fel fog lépni a maga 12 évével, de Oszrosics Éva hegedű művésznő, hogy fiatal zenészek is itt lesznek a nemzetközi nagyok mellett. Maria Huszman például német szopránénekes, Urtágnak az egyik legszakavatottabb tolmácsolója is fellép a zárókoncerten.
Egy kicsit beszéljünk a szépirodalmi részről, illetve a képzőművészeti részről is egy pár szóban, hogyha aláhúzna vagy kiemelne néhány dolgot.
Az irodalomban Eszterházy Péter és Parti Nagy Lajos munkáira figyelünk. A fesztivál második napján délután Bazsányi Sándor beszélget majd Parti Nagy Lajossal, utána pedig egy felolvasó színházi előadás keretében Bálfalvi Eszter és Mácsai Pál fogja tolmácsolni ezt a Hasnyálmirigy napló és azon keresztül több Eszterházy műnek a szövegét. Mácsai Pál egyébként a fesztiválnak a házigazdája is, tehát hogy ő végig fogja kísérni a vendégeket valójában csak nem 30 programon. A képzőművészetben pedig az izgalmas, hogy az iskola a téma, és van egy kortárs időszaki kiállításunk K. Horváth Zsolt kurátori munkájával, illetőleg, ahogy említette, a Képzőművészeti Egyetemnek és a Színház és Főművészeti Egyetemnek a hallgatói, mely van 3 napon keresztül egy alkotótáborban, ott lesznek Pannonhalmán a Völgyben, a Szent Jakab-házban, és ők a fesztivál utolsó napján egy performatív, az iskolával kapcsolatos performatív műbe hívják meg az iskola épületében a hallgatóság vagy nézőközönséget, és ez azt ígérik, hogy nem fogunk majd külső nézőnek megmaradni.
Ezt is kérdezem, hogy bevonódnak-e a fesztivál valamely momentumaiba a nézők, tehát hogy pusztán csak egyszerű befogadók lesznek, vagy de most egy kicsit erre felelt itt talán a performance is erre lehetőség, ami egy kicsit talán provokatívabb, szóval hogy van-e már előre megfogalmazva ezzel kapcsolatosan, hogy van-e valamilyen interaktivitása ennek az egész programsorozatnak, vagy inkább ez a csöndes figyelés és befele figyelés?
A fesztiválnak van egy fesztivál jellege, még akkor is, hogyha egy monostorban meg klasszikus művészetekkel kapcsolatos. Ott van egy fesztivál ebéd például, ahol a vendégek a Bentés gimnáziumnak a diákebédlőjében a nagy közös asztaloknál, mint az ilyen Harry Potteres asztaloknál együtt ülnek a zenészekkel, művészekkel, stábtagokkal. Tehát, hogy az egész fesztiválnak ez a találkozások, ez egy nagyon fontos mozzanata vagy szólama, és itt mindenképpen megtörténik ez. A szerzetesek pedig olyan programokat kínálnak, ahol a vendégek beszélgetni tudnak, bevonódnak, részeseivé tudnak válni a dolognak, persze addig, ameddig ők szeretnének abban a mértékben.
Van-e meghatározható valaki, hogy kiket várnak, vagy kiknek ajánlja elsősorban a fesztivált?
Valójában én azt gondolom, hogy aki a kortárs művészet és a klasszikus művészet párbeszédére kíváncsi, vagy aki otthon, vagy kíváncsi, vagy hallani szeretni kiemelkedő előadók tolmácsolásában Bach zenéjét, és nyitotta kortárs elő, vagy aki kicsit kíváncsi a monostor világára, vagy szereti, vagy érdeklődik, felkeltett az érdeklődését a kortárs képzőművészet, mindenkit szeretettel várunk, és én azt így különleges élménynek tartom, hogy ez nem egy hatalmas tömegeket meghívó fesztivál, hiszen a monostorba hát nyilván nem férnek be több ezren, ezért van egy nagyon izgalmas személyessége, azaz az embernek, ahogy említette, megmarad a csönd és az intimitás is.
Nagyon szépen köszönjük. Augusztus 21-e és 23-a között lesz tehát a Pannonhalmi Művészeti Fesztivál. Dejcsics Konrád atya volt a segítségünkre, aki ennek a programját egy kicsit személyesebbé is tette talán. Köszönjük szépen.
Köszönöm, szeretettel várunk mindenkit.
Minden jót, viszontlátás.
Csukd a fülembe, prima donna, isteni lény, a szerelem mint a szívemben. Tapsom vissza, épp tiédből nézi, Primadonna. Harcot úgy rögyött, teljesen kész vagyok, hey, azért én. Mondani nálad, harcot is, ha is vélek a csókod is, ó, Primadonna, szívet taps, fia, annyira felkavarnék.
Fábián Gábor.
Ja, bocsánat, igen, igen. Akkor nem mondd, hogy igen, mert nem. Én meg...
A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület állásfoglalásával foglalkozunk a következő percekben. Fábián Gábor elnök van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Tudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
Mit érdemes tudni erről az állásfoglalásról? Nagyon sok minden változik most körülöttünk, így a mozgókép szakma is megújulás alá, vagy előtt áll. Önök miért tartották fontosnak, hogy egy ilyen állásfoglalást megfogalmazzanak?
Ugye azt látok, és azt vettük észre, hogy egyre többen adnak ki különböző közleményeket így a mozgókép, vagy így a kulturális dolgokkal kapcsolatosan. És azt éreztük, és arról beszéltünk mi így a munkacsoportjainkban, és a közösségünkkel, hogy igazából, hogyha itt tényleg lesz egy olyan megújulás a mozgóképiparban, vagy akár egy mozgóképpel kapcsolatban az alkotói, vagy akár a befogadói oldalon is, hogyha nézzük, akkor a magyarországi speciális filmes közösségnek is érdemes ebbe beleszólnia, vagy legalábbis mindenképpen hasznos javaslatokat tud tenni ebben az átalakulásban.
Önök milyen szakmai szervezet, kiket képviselnek a mozgókép szakmán belül?
Mi a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület vagyunk, erről azt lehet tudni, hogy a fogyatékossággal élő embereknek a filmezését, a mozgókép készítését fogja össze, amiben benne van egyrészt ugye a befogadói oldalról az, hogy filmekhez való hozzáférésük, illetve benne van az is, hogy a magához a filmezéshez, a filmkészítéshez való hozzáférés is.
Milyen konkrét javaslatokat fogalmaztak meg ebben az állásfoglalásban? Lehet-e olyan dolgokat megemlíteni, amelyek konkrétan körvonalazzák azokat a lehetőségeket, amelyekkel az önök által képviseltek könnyebben hozzáférnek ehhez a szektorhoz?
Ez egy nagyon összetett dolog, tehát hogy ahogyan sajnos többször említettem, hogy nem csak a mint alkotó, hanem mint befogadó szempontból is nagyon fontos az, hogy a fogyatékossággal élő emberek is hozzáférhessenek a filmhez, a kultúrához, a mozgóképhez. Ilyen szempontból, tehát sok szempontból lehet ezt megközelíteni, és nekünk erre egy komplex javaslatunk van, hogy hogyan lehetne. Az elmúlt években, évtizedben dolgoztunk ki olyan módszertant, amely nagyban tudna ezt segíteni. Itt elsősorban nem csak az akadálymentesítésről van szó, hanem a hozzáférésről, amit itt többször most már így hangsúlyozok is, hogy minden embernek alapvető joga az önkifejezés, az önkifejezéshez való hozzáférés, és mi így gondoljuk, hogy a fogyatékossággal élő emberek számára is ez nagyon fontos. Itt van egy olyan hatalmas társadalmi réteg, ugye a fogyatékossággal élő emberek, és hogyha ezt még kiegészítjük a családjaikkal is, akkor tényleg egy komoly társadalmi bázisról lehet beszélni. Hogyha ezeket az embereket, ezt a társadalmi bázist be lehetne vonni, vagy bevonjuk a mozgókép készítésbe, egyrészt a filmiparban, másrészt mint a befogadóként a mozik filmfesztiválok, filmes eseményeknek a közönségi igényébe, akkor a mozgókép szakma mindenképpen nagyon komolyan profitálhatna ebből.
A válaszából arra következtetek, hogy persze nagyon sok minden pénzkérdés, de nem minden az, hogyha mondjuk társadalmi párbeszéd, vagy a társadalmi nyilvánosság homlokterébe kerülhetne ez a kérdés, vagy akár a szakpolitika nyitott lenne ezekre a kérdésekre, akkor azzal már nagyon sok mindent el lehetne érni, jól gondolom-e?
Így van, és nagyon, nagyon jól is fogalmazott, tehát elsősorban ez nem technikai, nem anyagi rész. Tehát mi pontosan a meglévő alapokkal, a meglévő dolgokban gondolkodunk mindig, tehát nem szeretnénk mi gyökeresen megváltoztatni semmit, most itt gondolok akár az építészeti dolgokra, mert azok megvannak. Tehát megvannak azok a dolgok, amiből mi ki tudunk indulni. De egy kis odafigyeléssel, átgondolással, kreativitással, és azzal, hogyha ezeket a társadalmi csoportokat, akár mint olyan szakértő, szapasztalat és szakértőként is bevonjuk, olyan munkacsoportokat hozunk létre, azzal gyakorlatilag nem komoly anyagi befektetés nélkül is tudunk alkalmazkodni, és tudjuk elérhetővé tenni ezeket a kulturális tereket. Tehát ez igazából az ember a lényeg, az ember központoság, és hogyha az emberek, akár a résztvevők, a stábok, a személyzet mondjuk egy mozinál, hogyha ki van arra képezve, úgymond, akkor nagyon komolyan tudja segíteni azt, hogy egy igazán befogadó közösségi tér tudjon létrejönni.
Nem tudom, hogy van-e esetleg valódi befogadó képesség, vagy tapasztalnak-e valamilyen pozitív visszhangot az állásfoglalással kapcsolatban a döntéshozók részéről, szóval van-e arra lehetőség, hogy érdemi párbeszéd alakuljon ki?
Egyébként vannak nagyon pozitív visszajelzéseink, hogy nagyon köszönjük azt, hogy önök is hírt adnak, és nagyon köszönjük azt, hogy többen is megjelentették ezt az állásfoglalásunkat, és hát annyit elárulhatok, hogy történt is már egy kapcsolat felvételezőkbe a döntéshozókkal, úgyhogy mi nagyon pozitívan és nagyon segítőkészen állunk ehhez az egészhez, hogy amiben tudunk segítünk. Nekünk egy erős nemzetközi kapcsolatrendszerünk is van, együttműködő partnereinkkel, ahol mi rálátunk arra most már évek óta, hogy ott hogyan működnek a hétköznapokban ezek a dolgok. És mi ezekben is tudnánk segíteni, vagy ezekben is szívesen benne vagyunk, hogy adaptáljuk így a magyarországi filmes közösségek számára, vagy mozik, filmszínházak, filmfesztiválok számára is ezeket a tapasztalatokat, amelyeket egyrészt tapasztalunk kint, másrészt meg hát most már 18 éve működik ez a speciális filmes közösség itt Magyarországon. Itt nálunk is egyik nagyon erős tapasztalat és módszertan halmozódott most már fel, hogy az elmúlt két évtizedben, amit mindenképpen érdemes lenne. És tényleg számos olyan dolog, azért is nehéz hír bármit is kiragadni ebből, mert nagyon sok olyan dolog van, amiben, hogyha most így egyesével bemennénk, akkor arról lehetne akár órákig beszélgetni. De tényleg nagyon sok jótékony hozadéka van, és nagyon sok tapasztalat van, akár külföldön már bevett módszertanok, számok, statisztikák, amelyek igazolják ezeket a dolgokat és ezeket a módszereket.
Hol lehet elolvasni az állásfoglalást, illetve lehet-e az önök munkáját valamilyen módon segíteni? Mit ajánlana, hol érdemes tájékozódni mindezzel kapcsolatban?
Ugye a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület, amelynek a legfőbb rendezvénye a SPEFI Nemzetközi Speciális Filmfesztivál. Ez egy idén 12. alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi Speciális Filmfesztivál, ahova ebben az évben csak a nemzetközi programba több mint 150 film érkezett, és még ehhez jön egy közel 50 speciális film, tehát 200 filmmel dolgozunk most éppen, és novemberben lesz a filmfesztiválunk. A Nemzetközi Speciális Filmfesztivál oldalán, honlapján, közösségi média felületein, vagy akár a Magyar Speciális Mozgókép Egyesületnek az oldalán is tudnak tájékozódni erről, de nyilván ahol tudtuk, nagyon sok helyen közzétettük, és ahogy mondtam, át is vették a kulturális és filmes portálok is, és megjelentették ezeket, vagy ezt a közleményt.
Köszönjük szépen, és további sok sikert kívánunk a munkájukhoz. A Magyar Speciális Mozgókép Egyesület állásfoglalásával foglalkoztunk a mozgókép szakma megújulása kapcsán. Fábián Gábor, az Egyesület elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen, minden jót, viszont hallásra.
Köszönjük szépen, viszont hallásra.
Hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt, csengve nevetve kibutjan a kedve, egy ős evoit a fénybe kiállt.